Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Zamárdiba, Balatonpartjára hívjuk Önöket, ahol a Világháborúk Múzeuma egy magánmúzeum látható. A kérdésem az lenne mindjárt a múzeum tulajdonosához, hogy mi vár itt a látogatóra?
Tar Péter vagyok. 25 éve kezdtem el az első és második világháborús tárgyak gyűjtését. Ebből az anyagból 1999-ben, tehát 15 évvel ezelőtt hoztam létre a Világháborúk Múzeumát, ami folyamatosan gyarapszik. Több mint 1000 világháborús tárgy található a tárlókban. Tulajdonképpen a katonai borotva pengétől a repülőgép motorig szinte mindent lehet itt találni. Az ömében magyar, illetőleg német egyenruhákat, kitüntetéseket, lőfegyvereket, szúróvágó fegyvereket, papíralapú régiségeket, harcjármű maradványokat, repülőgép maradványokat, tehát tulajdonképpen minden olyan eszközt, olyan tárgyat, ami világháborúval valamilyen szinten kapcsolatba hozható. Itt például Karádi Katalinról készített kép is látható. Ugye Karádi Katalin annak az időszaknak egy sztárja volt, mai szóhasználattal élve celebje, akinek a képe gyakran előfordult a katonák személyes tárgyai között. Hát itt sok érdekességet lehet látni.
Mik láthatók itt ebben a tárlóban?
Itt a fegyveres SS, vagy ugye, ahogy a németek nevezik, a Waffen-SS relikviái. Vannak itt egészen különleges dolgok is, például Waffen-SS távcsövek, 6x30-as, 10x50-es, amelyet a halálfejes hadosztályok használtak, SS rohamsisakok, SS Reich hadosztály porcelánjai, evőeszközei, SS legénységi és tiszti övcsatok, távcsőtokok, csizmakések, van itt egy M44-es SS sapka, álca sapka, rakétapiszta, hát ilyen terepmintás, ilyen borsó mintás. Az SS az már használta a II. Világháborúban az álcázó egyenruházatot, mondjuk a szárazföldi hadseregnél is volt, de legjellemzőbb az SS-nél volt. Ami különleges mindjárt a lábunknál, az egy német harckocsinak a lövegcsöve. Ez egy Veszpe önjáró tüzérségi lövegnek a lerobbant csöve.
Ez egy...
Igen, ez egy elég robosztus darab. Csapadék elvezetőként funkcionált ez a háború után, és az az érdekessége, hogy hát itt ugye magyarországi harcokban semmisítette meg valószínűleg a saját legénysége, ami után kifogyott belőle az üzemanyag. Az érdekessége, hogy amikor elkezdtem drótkoronggal felpucolni, akkor előjött egy címer, amit először nem tudtam hova tenni, aztán mikor utána néztem, az ott látható portugál címer. Tehát a német fegyverek híresek voltak, és exportra is gyártották őket. Nagy valószínűség szerint ez ugye 44-be, amikor már németek számára válságosra fordult a helyzet, vagy akár 43-ra is lehet ez datálni, akkor az exportfegyvereket visszahívták.
Úgy kell érteni ezt, hogy ezt Portugáliába szánták, de nem szállították.
De nem engedték már elszállítani, így van. Ez egy elég egyedülálló darabnak számít. A szemközti oldalon a német szárazföldi hadsereg, a Heer egyenruházata, hát főként ugye fejfedőket lehet itt látni, tisztítőröket, gravírozott pengével, porcelánokat, az Afrika Korpszban használt parafos sisakot, trópusi sisakot, illetőleg ott láthatják a Mein Kampf egyik eredeti példánya is látható, vagy ezüst német repülős villák sorakoznak.
A porcelánok mind lefelé vannak fordítva.
Nem véletlenül, mert a túloldal az teljesen egyszerű fehér színű, tehát ez mutatósabb, dekoratívabb darab. Illetőleg ott láthatunk egy horogkeresztes hosszú szalagot. Ez egy koszorún volt, tehát valami katona, magasabb rangú katona temetésénél használhatták. Illetőleg az is egy érdekes darab, egy matricás Heer sisak, tehát német sisak, amit átlőttek. Ez Ukrajnában került elő.
A Heer sisak meg az SS sisak között hogyan lehet a különbséget megtalálni?
Hát nagyon egyszerűen, nem minden német sisakon, de elég sokon, főleg a korai időszakban voltak matricák, ami alakulatjelzésre szolgált. Az SS-nek két villám volt az oldalán. Villámnak nevezzük, valójában ezek ugye rúnák, a rúnaírásnak a rövidítése, ugye két S, ami az SS-re vagy SS-re utal. A Herrnek, tehát a szárazföldi egységnek viszont az a jellegzetes sas volt az emblémája. Ott van egy Luftwaffe, tehát egy légierő sisak, annak megint más volt, tehát ez egy ilyen kiterjesztett szárnyú sas volt, ami a Horogkereszten áll. Illetőleg hát még ott a belső részben láthatunk Luftschutz sisakot, annak megint más emblematikája volt. Közös bennük az, hogy mindegyikbe szerepel ugye a Horogkereszt.
Van itt egy fej.
Egy Adolf Hitler szobor, ami annak idején nem számított ritkaságnak, ez bronzból készült, valamennyi köztisztviselőnek, katonatisztnek az irodájában azért ezek ott voltak az íróasztalon.
Itt Magyarországon is.
Magyarországon is persze, a német megszállást követően azért voltak ilyen helyiségek bőven az országban.
Nem sajnálták a drága bronzot erre fordítani?
Úgy látszik nem. Erre azért a propagandára mindenkorba adtak, és nem sajnálták a pénzt.
Ott fönt, mint hogyha egy táska lenne.
Az egy érdekes darab, az egy Wehrmacht katonai nyeregtáska. Hát ugye a második világháborúról, főleg a német vonalról mindig ugye a filmekből értesülve arra gondolunk, hogy ezek gépesített alakulatok voltak zömében. Azért ne felejtsük el, hogy nagyon sok fogatolt alakulat volt a háború első szakaszában, pedig pláne egyébként az elitnek számító SS-egységeknél is voltak lovas hadosztályok.
Itt van valamilyen nagy
teknőszerű. Nagy teknőszerű, vagy inkább kajaknak szokták nézni. Ez egy P-38-as amerikai vadászgép pót üzemanyag tartálya, amit akkor vittek magukkal a gép törzse alatt, hogyha hosszabb útra mentek általában, hogyha nagy hatótávolságú bombázókat kísértek, mert ugye ők tudták megvédeni a vadászgépekkel szemben. Viszont, hogyha megjelent az ellenség, tehát ellenséges vadászgépek tűntek fel, akkor ezeket egyből leoldották. Akkor is, ha félig voltak, mert ugye könnyebben manővereztek nélkülük. Magyarország területén is elég sokat így ledobáltak. Most a civil lakosság ezt hasznosította. Ennek az a története, hogy ez ugye hosszába ketté van vágva, és a túloldala, ami nem volt a beömlő nyílás, tehát ahol ugye tankolták, abból egy csónakot készítettek. Ez pedig, aminek ugye nem látták hasznát, hogy valamire jó lesz, gondolván ezt föltették a padlásra, és tulajdonképpen ennek köszönheti, hogy túlélte a háborút.
Nagyon sok tank is van itt, amiben üzemanyagot tároltak. Lehet tudni, hogy milyen járműveket szolgáltak ki?
Hát szerintem nagyon sokfélét, tehát itt a harckocsitól a sima terepjáró gépkocsig mindent. Ezek ránézésre teljesen úgy néznek ki, mint a mostani üzemanyagkannák, de hogyha közelről megnézzük, akkor látható, hogy a Wehrmacht felirat van rajta, illetőleg évszám, ezeken pedig SS felirat látható. Tehát ezeket ugye bele nyomták, ezeket
az, a jelzéseket. Az, hogy különböző a színük, annak van jelentősége?
Hat színtértől függött. A homokszín az ugye az Afrika, tehát a trópusi hat színtéren volt zömébe alkalmazva, de mondjuk a háború vége felé már erre sem lehetett adni, mert hiszen ezek magyarországi előkerülések, tehát ezeket az ott fel nem használt kannákat itt is használták, illetőleg a festéket is, ezt a homokszínű festést az észak-afrikai hadműveletek lezárulása után is még használták harcjárműveken is, illetőleg üzemanyag kannákon is. Ez is érdekes. Ez ugyanis vizes, ezek jóval ritkábbak, tehát ugyanúgy néznek ki, mint az üzemanyagos, tehát a kraftstoffos kannák, viszont Wasser felirat van rajta, illetőleg, hogy véletlenül se keverjék össze, mert ugye ha egyszer üzemanyagot töltenek bele, akkor onnantól már vizet nem nagyon lehet. Ezeken eredetileg, itt nyomokban látszik is, egy nagy fehér keresztet festettek. Ezen is. Ez is egy vizes, csak ez ugye sötét szürke árnyalat, ezen is látható még nyomokban a fehér kereszt.
Ez a rádió?
Hát ez tulajdonképpen nem katonai vonatkozású, megvan ennek a kisebb párja is, ez a néprádió. Nagy mennyiségben nyomták a civil lakosság számára. Nyilvánvalóan a második világháború idején Németországba használták elsőként a rádiót, mint propaganda eszközt, ugye a Goebbels propaganda miniszter, és hát ennek az egyik velejárója volt az, hogy, tehát, hogy a rádió azért minden háztartásba eljusson, és azért olcsón állítottak elő ilyen bakelit rádiókat. Ezeken a Birodalmi Sas és a Horogkereszt természetesen ott csücsül.
Mennyi fegyvereket mennyire használtak? Mert hogy itt egy ilyen masztot látunk.
Hát igen, vegyi fegyvereket a második világháborúban nem használtak, nem vetettek be, ellenben azt mindenki tudja, hogy az első világháborúban voltak az első gáztámadások, ilyen mustárgáz és egyéb ilyen vegyi anyagokat alkalmaztak. Tanulva az első világháborúból készültek arra, hogy talán fognak vegyi fegyvereket használni a második világháborúban. Éppen ezért mind a katonák egyéni felszereléséhez tartozott gázálarc, illetőleg a civilek számára is készítettek. Ez például civilek számára készített gázmaszk, és nagyon érdekes, mert most már ezeket a dolgokat internetes árverési lapokon is be lehet szerezni, és múltkor lecsúsztam egy gázbölcsőről. A csecsemők számára is készítettek. Kisbabára ugye nem lehet gázmaszkot húzni, viszont gázbölcsőt gyártottak, gázbetyhen, az volt a hivatalos neve, illetőleg a lovakra is tettek gázmaszkokat. Nálam ilyen különlegességek nincsenek, viszont vannak civil, illetőleg katonai gázmaszkok. Ott abban a tárlóban például többféle nemzet maszkjait lehet látni, van ott a német mellett olasz, francia, civil, szerb gázálarc, és természetesen azért ugye magyar is van. A túloldalon van egy, az ritkaságnak számít, első világháborús osztrák-magyar gázmaszk.
Hogyan lehet megkülönböztetni a katonai és a civil gázmaszkokat?
Más a formája teljesen. Tehát ennek azért van szakirodalma, amiből lehet tájékozódni, hogy néznek ki. Illetőleg, hogy korabeli fotókon is azért második világháborúból rengeteg fénykép maradt fent, azokból is lehet következtetni ezekre. Aktív szénnel töltötték ezeket a szűrőket általában.
Aztán találunk itt katonaruhákat. Jó néhányat.
Egy gumírozott, úgynevezett krádmántel, motoros kabát, ezt is a Waffen-SS használta. Illetőleg itt magyar egyenruházat látható. Nyári zubbony. Nyári zubbonyok azok ugye rejtett gombolásúak voltak.
Mennyire készültek méretre ezek?
Hát ez jó kérdés. A tiszteké nyilván nagyon. A legénység az nyilván hasonlatos lehetett a néphadsereghez, vagy a mostani hadsereghez. Azt mondják, hogy, meg azt mondták, hogy kétféle méret létezik, a túl nagy, vagy a túl kicsi. Ebből lehetett választani. Én gondolom, hogy a horti időben is a magyar hadseregben azért ritkaság számba ment, hogyha valakinek pont a méretére készült. Hát a tiszturaké nyilván igen.
Bőrből is készültek ruhák?
Ez a bőrnadrág, itt amerikai bombázó nadrág, nagyon jó állapotban. Ez egy eléggé friss szerzemény, az idei évben sikerült megtalálni. Illetőleg, ha már erről beszélünk, akkor mindjárt itt alatta látható egy hatalmas 14 hengeres amerikai Liberator bombázó motor. Ennek az az érdekessége, hogy ide olyan 50 kilométerre egy Bedekér nevű község határába kényszerleszállást hajtott végre 1945 elején, és azok a gépek, amelyeket gazdátlanul hagytak, a civilek széthorták. Hát nyilván akkor nem volt óbi áruház, ahol be lehetett szerezni a mindennapokhoz szükséges dolgokat, úgyhogy ilyen újrahasznosítás céljából szétszették, széthorták. Ott az amerikai felségjeles repülő darab Liberator oldalából van. Ez például egy sillógödör fedeleként szolgálta át a háború utáni évtizedeket, és ennek ellenére azért látszik, hogy a festés az teljesen jól kivehető. A sár, a hó, a fagy, a latyak és a Baromfi udvarban található egyéb érdekességek ellenére is azért jól átvészelte ezeket.
Erős,
jó minőségű.
Csizmát is látok itt.
Ez egy őrcsizma, az az érdekessége, hogy ezt minden látogató megkérdezi, hogy mi ez. Pedig
nagyon nagy,
igen, pedig annyira nem különleges. Szemükre is szoktam vetni a vendégeknek, hogy annyi unikális tárgy mellett elmennek szó nélkül, de ezt mindenki észreveszi, hát nyilván ez egy látványos darab. Ennek az az érdekessége, hogy ebbe bakancsal, csizmával együtt léptek. Tehát ez azért ilyen nagy, őrszolgálatban használták, tehát ebben nem meneteltek, hanem a lövészárok oldalára álltak ki, és akkor két órát ebbe eláldogáltak, és utána, ha lejárt az idejük, akkor kiszálltak, és a következő megint belelépett.
Mennyire nehéz ez?
Hát egy olyan 4-5 kiló darabja, tehát elég robosztus. Itt ebbe a tárlóba magyar tárgyak vannak. Hát itt is van egy-két érdekesség. Például ez a szolgálati időm emlékére készült magyar ejtőernyős üvegemléktábla. Hát ebből nagyon kevés maradt fent, egyrészt azért, mert ugye magyar ejtőernyős relikvia kevés van amúgy is, másrészt meg, hogy ez üvegből készült, tehát ez rendkívül sérülékeny. Egyről tudok, ami darabokban van, tehát ebbe véletlenül belelépett az illető, amikor megszerezték. Aztán van itt motoros, illetőleg páncélos fejvédő, bőrből készült, ez olasz mintára készült, Horthy bronz, mellszobor, nyilván, hogy akkor ne csak az Adolf Hitlerről emlékezzünk meg. Ez is egy elásott darab, tehát látszik, hogy azért ezt rejtegették. Az alsó részen is van néhány különlegesség, például ezek a nyilas plakátok, különböző nyilas pártnak, mozgalomnak a 30-as években megjelent nagyméretűnek mondható plakátjai. Ezekből sincs túl sok darab.
Ezek a törszerű?
Hát ezek bajonettek, puskaszuronyok, magyar szuronyok, különböző típusok láthatók. Itt, ami még különleges talán az, hogy ezek a papírból készült lőszeres dobozok, általában fából, illetőleg fémből készítik ezeket, de a II. Világháborúban készültek papírból is. Nyilván azért, hogy könnyebb legyen, illetőleg anyagtakarékosság céljából. Az ott egy Néberwelfer tároló, rakétatároló konténer. A Néberwelfer az tulajdonképpen a Katyusának a német változata volt, tehát ez egy sorozat lövőfegyver, tehát nem csak az oroszoknak volt sorozatvetőjük. A különlegessége, hogy az a henger is papírból van, amiben a rakétát tárolták.
Hát jó erős lehetett.
Hát erős, ez vastag kartonpapírból van.
Meg szalagokat lehet látni.
Háború végén, ugye nem volt külön egyenruha, illetőleg, hát volt tűzoltó egyenruha nyilván a Horthy korban is, de amikor a nagy bombázások voltak, akkor kellett sok, tehát fel kellett tölteni ezeket az egységeket. Nyilván ezek civil ruhában voltak, és azért kapták ezt a karszalagot, illetőleg igazolványt is, hogy véletlenül se tévesszék őket össze fosztogatókkal, mert a bombázások után gyakori volt az, hogy mentek fosztogatni a sérült házakat, és onnét ugye az értékeket elvitték lopkodni. Hát a katonai rendőrség, vagy hát katonai csendőrség felügyelte ezeket, és hogyha valaki ugye nem tudta igazolni magát, nyilván statáriális eljárással végeztek velük.
Az egy propellernek a darabja?
Igen, az egy érdekes darab. Német Focke-Wulf 190-es vadászbombázónak a légcsavartolla. Ez azért különleges és kedves számomra, mert ez egy zamárdi darab. Története is van. A pilóta a háború vége felé itt zajló harcok során 1944 végén megsérült, mármint a repülőgép, kötelékbe repült, azt hiszem 3 vadászbombázó alacsony támadásban ritkították a felvonuló szovjet gépkocsi oszlopot, és az egyik gépet, ezt a gépet meglőtték. És a pilóta kényszerleszállásra készülődött, sikerült is letennie a gépét egy közeli sík területre, egy szántóföldre. Hát a kozákok észrevették, hogy füstöl a gép, és hogy készül leszállni, úgyhogy vágtáztak oda. És közben a társak, azok ott köröztek a gép körül, és géppuskázták a kozákokat. A pilóta kényszerleszállást túlélte, kiugrott a repülőgépből, és leszaladt a közeli Balatonpartra, ahol ezeknek volt ilyen felfújható patronnal, felfújható kis gumicsónakjuk, és ilyen pingpongütőszerű evezőjük, és annak segítségével rövidesen eltűnt a ködbe. Télen volt, átevezett valószínűleg a túlpartra, a túloldalra, mert az északi parton akkor magyar, illetőleg német csapatok voltak, a délin pedig már ugye az oroszok. És ez a légcsavartól abból a gépből származik, és itt Zamárdiban néhány évvel ezelőtt civil szervezetek és az önkormányzat összefogásával készítettünk egy repülős emlékművet a II. Világháborúban itt lezuhant repülőhalált halt pilóták emlékére, és a központi motivuma ennek az emlékműnek egy légcsavartól, ami egy öntödében készült ennek a mintájára. Tehát a mester erről vette a nyomatot, a mintát.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Kedvesem ott messze-messze földön, ezt a pár sort te néked írom. Elküldöm a postával utána, talán elér majd a messzi úton. Hűszívennek minden dobbanása, te hozzáadtál, te írtad igaz. Visszajött majd ugye nem sokára, túlér a szóban, szeretlek szívem. Ugye gondolt néha rám, illak fényes éjszakán, mikor minden alszik rendesen, csak a szívem nem kíván. Ugye hallod angyalom, néged küldöm sóha jó, messze szálló széllel zenem, minden te vagy nekem. Várok rád, visszavárlak én, minden rossz egyszer végére ír. Jól tudom, majd egy két napon visszajött az én hű szívem ír. Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán, mikor minden alszik szemesen, csak a szívem nem tudom. Ugye gondolsz néha rám, illak fények mikor minden alszik rendesen, csak a szívem nem tudom.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Az előző részben az első teremben voltunk, telisd a tele a második világháborúhoz kapcsolódó emlékekkel. Most a második terembe lépünk be. Mi várja itt a látogatókat?
Hát itt már látható egy kis Szovjetunióból származó felszerelés is, Sztálin géppel, illetőleg Szudájev géppisztollyal. A másik helyiségben volt egy PPS dobtáros géppisztoly, azt ugye többen ismerik, az volt a híres Davaj gitár. Ezt kevesebben. A Szudájevnek az érdekessége, hogy a körülzárt Leningrádban készítették, és látszik is a fegyveren, hogy egy ilyen szükségmegoldás. Tehát, hogy lemezből készített egyszerű fegyver, de ez is egy nagyon bevált modell, mert a háború után is alkalmazták főként desszant, illetőleg belbiztonsági alakulatok, rendőrség soraiban is, nem csak a Szovjetunióban, hanem a szocialista tábor több országában. Aztán itt kitüntetések találhatók, még távcsövek. Van itt még egy érdekes darab, ez egy német övcsat, amelyet átalakítottak oroszra, mert hát ugye a német öv praktikusabb volt, mint az orosz, és a kiskatonák előszeretettel alakították át a zsákmányolt öveket. A Budapesti Hadtörténeti Múzeumban is van egy ilyen alternatív megoldású szovjetesített német csat, ott úgy oldották meg, hogy egyrészt ugye ezek alumínium, tehát korai csatok, hogy kikalapálták belőle a sast meg a horogkeresztet, és egy ötágú vörös csillag, sapkára való csillagot ráforrasztottak. Hát itt úgy látszik, jobban ráért az illető, mert ő miután kikalapálta a horogkeresztet, akkor így belevágta az ötágú csillagot, tehát azért ez egy aprólékos munka lehetett. A katona viszont itt esett el Magyarországon.
Nagyon sok távcső is.
Igen, a távcsöveket szeretem, az optikákat. Tehát itt kapásból 5 szovjet második világháborús távcső van. Ezek különleges, számomra kedves darabok.
Milyen messzire lehetett velük látni?
az a minőség, mint a mostani távcsövek, tehát ugyanazt azért tudják. Kérdés az, hogy milyen állapotba vészelték át az utóbbi, most már 70 évet. Az oroszok jó állapotban megmaradtak, igen. Tehát itt a gyűjteményben található szovjet távcsöveket mai napig lehetne használni.
És ezek kitüntetések voltak, vagy rangjelzések?
Kitüntetések, ezeknek egy jelentős része város elfoglalásáért, vagy város védelméért került adományozásra. Van Leningrád, illetőleg Sztálingrád védelméért adott kitüntetés. Ezeknek az adományozó papírja is megvan. A papír ritkább, mint maga a kitüntetés, és éppen ezért az ára is. Van Budapest, Moszkva, Kaukázus, Königgrätz, Berlin, tehát elég sok várost sikerült így összeszedni. Illetőleg van itt még egy érdekes az orosz anyagba, egy Marx-Engels-Lenin intézet által Moszkvában kiadott Lenin tevékenységének rövid rajza, de az az érdekesség, hogy ez 1944-ben adták ki az internacionalizmus jegyébe, ugye még a háború idején is törekedtek arra, hogy azért ne csak Szovjetunióban maradjon helyben a szocializmus, hanem a más országokból odaérkezett elvtársak segítségével is ezt terjesszék. Ezt a magyar nyelvű Lenin könyvet, ezt Moszkvában készítették a magyarok számára. Úgyhogy ez különleges. Jöjjünk egy kicsit
idő. Tábori felszerelések, itt sokféle van.
Itt már brit, illetőleg Egyesült Államokból származó felszerelési tárgyak vannak. Itt egy Lancaster géppisztoly. Ez nem volt annyira elterjedt a brit hadseregbe. Nem, annak a folytatása, hogyha megnézzük, akkor igen, most nem tükröződik, ez egy gázállarc. Tehát volt ez a gégecsöves megoldású gázmaszk is. A britek ugye mindenben egy kicsit mások most is, mint a többi európai ország. Ők például gyalogsági ásót nem használtak, hanem ilyen kapát. Tehát gyalogsági kapájuk volt, amit szét lehetett szedni egy mozdulata, nagyon praktikus eszköz egyébként. Igen, hát én nem próbáltam, hogy most melyik a jobb, de különleges, mindenkinek ásója van, neki kapájuk van.
Az itt levő felszerelést kik használták, és mikor?
Ez már első világháború, hát van egy kis első világháborúm is. A múzeum teljes anyagát, hogyha nézzük, akkor hát talán 5-6% első világháborús tárgyam van. Nem azért, mert ezek annyival ritkábbak, hanem inkább azért, mert nekem kedvesebb a második világháború. Hát itt főként osztrák-magyar monarchia, illetőleg Németország relikviáit lehet látni, rohamsisak, öv, gázállarc, kulacs, azonosító cédulák, de azért van egy kis francia relikvia is, ott ugye egy francia rohamsisakot lehet látni, brit bajonett, francia döfőszurony érdekességet. Sátorkályha, második világháborús, a lemezből készített, külön kis kéménnyel ellátott kályha, amely fedezékfűtésére került alkalmazásra. Ugye rá van írva, hogy faszén tüzelés esetén veszélyes. A kémény tagokat, azokat mindenféle szigetelés nélkül tették egymásra, tehát ha faszénnel tüzeltek, nehogy elaludjanak örökre, azért oda kellett figyelni. De én úgy gondolom, hogy a fronton az a veszély nem fenyegetett, hogy túlságosan sokat fűtöttek volna faszénnel, szerintem mindent elégettek benne, ami éghető volt, és amit megtaláltak.
Mellette ezek a pázaszerűen összerakott lapok. Igen. Ezek mire szolgáltak?
Ez egy T-34-es harckocsinak a lánctalp tagjai összefűzve. Ez egy Somogy megyei kilövési helyről kerültek elő, tehát hogy ott lőtték ki a tankot, és ott maradtak ezek a darabok mind a mai napig.
Ezeknek a beszerzése hogy történik?
Hát igen, sokféleképpen. Nyilván 25 év alatt azért már kapcsolatok is kialakultak, tudják rólam, hogy ilyeneket gyűjtök, és hogy vevő vagyok ezekre a tárgyakra. Illetőleg most már azért elkényelmesedtem, tehát főként maradt az internet, hogy az ember leül, nézegeti ezeket az árverési oldalakat, és hogyha találok valami fogamra valót, különlegességet, akkor azt megvásárolom. Ma például... tegnap este ütöttem le egy tárgyat, ami még ugye folyamatban van, hogy ide érkezzen. Ez egy német nagyméretű portréfotó, egy különleges alakulat egyenruházatát viseli a fiatalember, aki rajta van. Ez egy torpedóbót, tehát torpedóhajónak a matróza látható rajta, és a sapkáján ez a felirat élesen kivehető. Úgyhogy igen, tehát így piacokon is, bőrzéken lehet beszerezni ezeket a tárgyakat. Nyilván sokféle lehetőség van rá.
Ezek éles lőszerek?
Jó, hogy ezt szóba hozta. Éles lőszerek nincsenek a kiállításon. Erre azért kényesen oda kell figyelni, hogy csak hatástalanított eszközök kerüljenek kiállításra. Ezért büntetés jár, hogyha valaki éles eszközöket tart otthon engedély nélkül.
Hogy alakult ki ez a gyűjtés? Mi indította el arra, hogy elkezdjék gyűjteni ezeket a tárgyakat?
Hát génhiba, vagy nem tudom, valami ilyesmi, tehát történelem iránti érdeklődésem az tulajdonképpen kisgyerekkoromtól eléggé elevenen él. Most mondhatnám nyilván azt is, hogy a családban voltak olyan emberek, akik harcoltak a háborúban, és olyanok is, akik elestek, de én úgy gondolom, hogy ezt valamennyi család elmondhatja magáról sajnos, de nyilván rám ezek sokkal mélyebb benyomást és hatást gyakoroltak, mint egy átlag ember számára. Félve őrzött kincsem az apai nagyapámnak a nagy ezüst vitézségi érme. Ő volt Zamárdi első hősi halott katonája, és a magyar futárból kivágott arcképe, az is itt a kiállítási tárgyak között található. Úgyhogy múltkor valaki megkérdezte, hogyha tűz üt neki a múzeumban, akkor mi lenne az, amit kimentenék. Akkor gondolkodtam, és azt hiszem, hogy ez. Nem azért, mert ez a legértékesebb, hanem azért, mert ez a, ami a legközelebb áll a szívemhez.
Van itt még néhány vitrén. Mi az, amit kiemelne?
Kitüntetés és jelvény vitrin mindenképpen, tehát itt vannak igazi különlegességek, olyan darabok, amelyek talán egyedül állóak, például a halálfejes légió jelvénye, vagy a kaszáskeresztes, böszörményi féle kaszáskeresztes párt jelvénye, de hát ugye vaskeresztől elkezdve a sebesülési jelvényeken át sokféle különleges dolog található, vitézi jelvény, Szent László hadosztály jelvény, pilóta jelvény, és még lehetne sorolni. Ezek rendkívül dekoratív, szép kitüntetések. Ami még különleges talán ez az Afrika Korps egyenruha ezen a bábun, amelynek érdekessége, hogy valamennyi darabja Magyarországról került elő. A parafasisak az Szentendrén egy vásárból, a zubbony szobafestőmázoló munkaruhája volt, a rövid nadrág pedig, annak van egy külön története, az oroszok egy elesett német katonától szerezték valószínűleg hadizsákmányként, és az oroszoktól egy velük barátkozó magyar kisgyerek lopta el. És ő ezt használta évtizedeken keresztül. Először rendes rövid nadrágként, később csak a munka nadrágként, tehát ilyen dolgozó nadrágként. És hát ez a kisgyerek ugye közben megöregedett, olyan 70 éves volt a bácsi, amikor megvásároltam tőle, és még mindig használható, hát egy kicsit viseletes, de jó állapotban van.
Ott meg rengeteg fegyver van.
Ezek hideg fegyverek, kardok, szovjet saska, tehát különböző nemzeteknek a harceszközeit lehet látni.
Két zsúfolt helyiségben voltunk, a kettő között van egy ilyen pici beugró. Egy lovas alakulatból származik az az emlék?
Ez egy német katonai nyereg, illetőleg egy magyar katonai síléc, ami itt található. Hát ez a nyereg is bizonyítja azt, amit korábban mondtam, hogy azért lovas alakulatok, lovas egységek voltak a világháborúban.
Itt meg rengeteg töltény van.
Igen, ezek tüzérségi eszközök, hatástalanított eszközök, hüvelyek, robbanótestek, hevederek, lőszeres ládák nagy mennyiségben, illetőleg tároló konténerek vannak.
Hihetetlen mennyiségben. Viszont ha megérkezik a látogató, akkor odakint is talál az udvaron is néhány dolgot. Mit lehet ott látni?
Az udvaron van egy ZIS-3-as szovjet páncéltörő ágyú, illetőleg a gyerekek nagy örömére egy őrtorony, ahova föl lehet mászni, és ott egy géppuskával ki lehet próbálni, hogy milyen lehetett az őrszemek élete.
Mióta működik múzeumként, tehát nyilvánosan látogathatóan?
1999 óta, idén jubiláltunk 15 éve, hogy megnyílott, hát akkor még nagyon-nagyon kevés tárgy volt, most, hogy visszaemlékszem, nagyon bátor voltam, hogy ilyen kis anyaggal megnyitottam, de akkor soknak tűnt nekem.
Mi a tapasztalata? Kik jönnek, milyen korosztály, milyen nemzetiségű emberek érdeklődnek a leginkább?
Régebben az első időkben nagyon sok német volt, nyilván ez az idegenforgalom átstruktúrálódásának köszönhető, hogy most már azért az utóbbi évtizedben inkább a magyar, tehát a belföldi turizmus, ami jellemző a Balatonra. Mostanában azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon kevés a külföldi, és sok a magyar, és a magyarok közül is elsősorban a családok, akik látogatják.
Milyen látogatói szokások vannak?
Hát nyilván az őrtoronyba gyerekek szeretnek felmenni. Vannak olyan bezárkózó emberek, akik mint egy templomba így suttogva beszélnek egymással, és nem nagyon kérdeznek, de mindig az elején azért ezt felajánlom, hogy ha van valami kérdés, akkor tegyék fel. Van, aki ezzel él, és tulajdonképpen egy teljes tárlat vezetést óhajt, hát nyilván szívesen mesélek nekik történeteket is, amelyek a tárgyakhoz köthetők.
Szoktak ennek kapcsán beszélni a saját emlékeikről, illetőleg az őseiknek, valamilyen rokonoknak a háborús élményeiről?
Igen, előfordul, hogy megnyílnak és elmesélnek, tehát nagyon sok sztorival, történettel találkoztam. Az első időben még két korabeli SS katona is járt itt, akik a vendégkönyvbe is írtak. Hát ez még a nyitás utáni években volt közvetlenül, most már ők valószínűleg nem élnek.
Most is van ilyen vendégkönyv?
Van vendégkönyv, igen.
Miket szoktak beírni?
Itt vannak a vicces bejegyzések, meg van, aki rajzol, van, aki pedig elolvassa, hogy hárommal korábban mit írtak, és azt írja le.
És ez a tábla?
Ennek az az érdekessége, hogy ezt a csendőrt itt az Amárdiban lőtték agyon az oroszok, egy családot kísért haza, de vissza már nem tudott menni a rendeltetési helyére, tehát az egységéhez, mert közben bejöttek az oroszok Zamárdiba, és hát mivel csendőr volt, nagyon lőtték a ház udvarába. És egy ilyen nagyon elhanyagolt kis síremléke volt. Ez a tábla volt rácsavarozva egy ilyen fakaróra, és ez ilyen alacsonyan volt. És csináltunk neki vasból egy ilyen nagyon szép keresztet, amin egy csendőrkalap is vasból ki van vágva, és akkor hát ezt nyilván nem akartuk eldobni, ezt az eredeti darabot, és akkor itt a kiállításon megtekinthető. Még annyira nem is volt fiatal. Hát majdnem 30 éves volt. Azért itt nagyon sok 17-18 éves gyerek volt, akik meghaltak.
Akkor köszönöm a beszélgetést, illetőleg van-e valami, amiről szívesen beszélne, de nem kérdeztem.
Hát ahogy így végig gondolom, lehetne rengeteget mesélni, tehát nagyon sok tájnak van külön története, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabbakat érintettük.
Akkor köszönöm.
Én köszönöm.
Most ismét zene következik, majd folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, и выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, и выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой, выходила. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а душа сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Iparművészeti Múzeum lengyel Red Dots című kiállítására hívom fel a figyelmet, melynek alcíme Csúcsminőség, Esztétikum, Funkcionalitás. Ez ugyanis a Dot Design Award-nak a szempontrendszere, amely 1955 óta a Német Design Centrum Nordrhein-Westfalen által megrendezésre kerül. Lengyelek 2008 óta szerepelnek a díjazottak névsorában, eddig 37 díj és külön díj került hozzájuk. Most ezeket mutatja be Márta Niewimska és David Grinas által rendezett kiállítás, amelyik a formatervezést, mint fontos stratégiai eszközt az üzleti siker felé vezető út egyik alappillérét mutatja be. A bemutatott tárgyak közül néhány: a Marinna moduláris hajóállomás projekte, ribbon kiszék, drop utcai lámpa, dot tükör, klap szófa, K10 pénztárgép és az Oxen hővisszanyerő egység. A következő kiállítás a Kassák Múzeumban nyílt, amit szeretnék bemutatni önöknek. Kaszás Tamás mégsem olyan mély az árok, mint ahogy a mérnök kiszámította. A kiállítás címe, mely egy Kassák idézetre vezet vissza, és amelyiket azért választotta Kaszás Tamás, hogy bemutassa az avantgárd utópiák sorsából kiinduló, jövőre vonatkozó elképzelések és a megvalósításuk közötti feszültséget. Kassák Lajos kiosz tervét életnagyságban rekonstruálta, de ez a rekonstrukció egyúttal újraértelmezés, konstruktivista képarchitektúra körüljárhatóvá tette egy olyan tárgyat, amelyik addig síkban jelent csak meg, és ezt a művet Kaszás Tamás eredetileg 2013-ban a németországi Halléban megrendezett Utopien Vermeiden, elkerülhetők-e az utópiák című kiállításra alkotta meg. Művészetének középpontjában az ökológiai, gazdasági és társadalmi kérdések állnak, olyan dolgokra kérdez rá, mint az autonóm egyén és a közösség kapcsolata, az együttműködés alapú megoldások, a tapasztalati és elméleti tudás újjászervezése, fenntarthatósági szempontok. Tehát tulajdonképpen a stratégiák realitása és érvényessége az, ami legfőképpen foglalkoztatja a művészetét. Ezzel az alkotással a modernitás programja máig beteljesületlen voltára utal, hiszen megkopva, átalakítva épülnek be kultúránkba ezek a dolgok. Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumban akrilképek Szegedi Csaba kolorista kiállítása látható, aki Mantova vörös-barna téglafalait, a Bencéhegyi kötfoltokat, pákoszti ingóköveket, szobabelső délutáni fényárnyékjátékát, Manhattan épületkanonjait és számos más látványélményt örökít meg, ezeknek az inspirációjára készíti alkotásait, amelyek azonban nem illusztrációk vagy nem narratívák, hanem a piktúra és a valóság metamorfózisa látható az alkotásaiban, a lehetséges téri és tartalmi sejtelmek, képzelettársulások a kép vizuális korrekcióinak rendszerével mutatkoznak meg. Százhalombattán a Mátrika Múzeumban Vasarely Művészetet mindenkinek című kiállítás látható, ahol Vasarely különleges látásmódjába vezetik be a látogatót, a teljességre törekedve, albumjai segítségével. Így láthatók a Gordész album szitanyomatai, amely a művészeti útkeresés főbb állomásait vetíti fel. Látható az Enigma és a Viva album, továbbá az NB album, melyben viszont jellegzetes fekete-fehér szitanyomatok láthatók a kristálykorszakából, és néhány olajfestmény is, mindez szignózva a művész saját kezű szignójával. Jászberényben az utazó festőnő Lehel Mária, Lappangó képek és rejtélyek címmel egy magyar festőnő újra felfedezéséről van szó, aki 1911-ben a nyolcakkal együtt kiállított, 1946-ban önálló kiállítással jelentkezett itthon, majd ezután 1969. augusztusában a Fővárosi Kulturális Kapcsolatok Intézete mutatta be életművének értékben jelentős és jellemző töredékét. 80 évesen költözött egyébként haza Itáliából, ahol 30 éven át élt, de Franciaországban is hosszabb ideig élt. Az utazó festőnő neve a Pittice Viaggiatorice, egy olasz kritikustól származik, aki nem csak a hosszú útkeresését, fizikai értelemben vett útkeresését, hanem a belső festészet útkeresését is jellemezte ezzel. A lappangó képek és rejtélyek alcím pedig arra utal, hogy művei szétszóródtak, elkallódtak, és így nagyon sok elveszett. A kiállítás éppen ezért olyan alkotásokról és korszakformáló eseményekről is tudósít, amellyel a magyar művészet történet eddig nem számolt. Pécset a Múzeum Galériában négy festőművész, ismét csak ismeretlen vagy kevésbé ismert festőknek az életét eleveníti föl, a holokauszt emlékév alkalmából annak az áldozatává vált négy művészt, két 23 éves fiatalt, Király Károly és Rodel Judit személyében, akiknek két alkotása párhuzamos, ugyanazt a modellt örökíti meg, Rodel Judit pedig számos pécsi polgárt, rokon, barátot és ismerős szénrajzzal festett meg, ezek nemrég kerültek elő, tehát eddig még nem láthatta a közönség, és ezzel az eltűnt pécsi és zsidó közösségnek állít emléket. Károly Ernő a következő festő, az ő alkotásai egy kismesterművészetéről tanúskodnak. Kellermann Emil viszont a történelmi szociológiai eseményeken túl olyan alkotó, aki a két világháború közötti időszakban a Rangos Tamás galériában állított ki, tehát egy mérvadó kulturális személyiség volt. Eddig felfedezetlen, a magyar szürrealizmus és grotesk expresszionizmus egyik izgalmas alkotója. A debreceni modem a fenséges geometriája. Válogatás az Antal Lustig gyűjtemény és Vas László gyűjtemény anyagából címmel rendezett kiállítást. Ez egy filozófiai kérdés köré összpontosul, maga a fenséges fogalma a késő antikvitás óta ismert, művészetelméleti elképzelésekben szerepel. A felvilágosodás korában a szépséggel állították szembe, olyan fogalom volt, amely elsősorban a tájkép műfajában jelent meg. Edmund Burke 1757-ben úgy határozta meg, hogy a félelemmel vegyes elragadtatást váltja ki a fenséges, olyan látványnak az örömét, amely kellő távolságból tapasztalható meg, tehát például vulkánkitörés vihar, vagy lávafolyam, a tengeri vihar, és ezt az elképzelést Immanuel Kant filozófiai szinten még tovább fejlesztette. Az ő meghatározása szerint a fenséges az érzékeink által nem fogható föl, ugyanakkor az ész mégiscsak képes határtalannal, végtelennel, felfoghatatlannal kapcsolatos eszmék forrásához szolgálni. Tehát ez a kettősség van benne. A képzőművészetben Kazimír Malevich, Barnett Newman, Mark Rothko próbálkozott az ábrázolhatatlan ábrázolásával, illetőleg a magyar művészetben Kassáktól és Csontváditól kezdődik, majd az európai iskolával és a magyar neoavangárdtal folytatódik ennek az ábrázolására való kísérlet sorozat. Tehát a két gyűjteményben ilyen szempontból válogatta. Szegeden a Napfénypark bevásárlóközpontban az Ökopark gondolt újra kiállítása tekinthető meg, ezúttal Anyukád és Grillcsocsó, a kulcsinstalláció, Anyukád alatt egy narancssárga, egy kisebb és egy nagyobb kádból álló installációt értünk, a Grillcsocsó pedig szalonnára emlékeztető játékosokkal játszható csocsó, mindkettő Jenei Barna Mártonnak a munkája. Ezen kívül a lomtár, könyvmegálló, dizájnos ruhafogas, konkrét labor gubiabroncsokból készített gyermeklámpái, bukósisakból, merőkanálból, régi kávédarálóból készített lámpa és hasonló csodák sora tekinthető meg, házilag elkészíthető szobrokkal, játékokkal és olyan ügyességi játékokkal, amik remélik, hogy követőkre találnak. Tehát mindezeknek a látványos installációknak a célja a környezetvédelem fontosságára való figyelemfelhívás. A következő kiállítás a Pécsi Jánosz Pannonius Múzeum néprajzi osztályán nyílt, és Konyha a tükörben, a mindennapok kiállítása a címe, itt ugyanis a jelen és a múlt konyháját mutatják be, azt a helyet, ami nem csak a főzésnek volt a színtere, hanem a döntések, a beosztások, gondoskodás, töprengés, emlékezés és a beszélgetésnek is a színtere. Észrevétlen szereplőkkel, felejthetetlen emlékekkel. Mindezeket, a mindennapi szokásokat idézi fel a kiállítás, ám a szokásostól eltérő megvilágításban, szimbolikus jelentőségűvé emelve az egyébként egyedi, saját részre kialakított konyhákat. Vagyis bemutatja, hogy a konyhában összeér a múlt és a jelen, a hagyományok és a mindennapok, a valóság, tárgyak és a tárgyak elbeszélt története. A Barcsi Dráva Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, amely a természet búvárainak ígér izgalmas kiállítást Tekervényes folyónk halai címmel. Szekszárdon pedig a Vosinszky-Mór megyei múzeumban Antoni Judit tárlata a távoli óceániába vezet el minket, Óceánia világába, annak néprajzi felkutatásába. Előzetesként pedig az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet Színészkatonák, Fogoly Primadonnák című kiállítását említem, amely az első magyar frontszínház, szibériai magyar hadifoglyok színi előadásai, illetőleg jótékonysági akciókba enged betekintést, a frontszínház orosz, szerb, olasz és román frontot is megjárta, 1917 áprilisától 1918 nyaráig működött, a szibériai magyar hadifoglyoknál Nyikolszki hadifoglyok kabaréja érdemel kiemelést nagyméretű festett plakátjaival, a kézírással készült Napkelet című magyar újság. Ez Trojszkovackban és Verhnyeugyinszkban jelent meg, illetőleg mindezeket bemutató fotók, grafikák, plakátok, levelek és egyéb dokumentumok láthatók. Most búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.